Mai vendégen Farkas Gábor zongoraművész, a Liszt Akadémia egyébként ott ismert és nagy becsben tartott intézmény.
Persze,
tehát ez megvan, hogy ez a...
Hát nem csak ott, hát szerintem egész Ázsiában, hát egyébként most, amikor a kínai turnén volt, és az a Liszt Akadémia azért az egy nagyon-nagyon becsben tartott intézmény, és sőt, hát egyébként hát voltak olyan egyetemek, akik mondták is, hogy nagyon örülnek, hogy egyáltalán elvállaltam azt a mesterkurzust, mert nem gondolták, hogy egy ilyen nagy egyetemről érkező professzor mondjuk egy Venzsói Egyetemen fog egy mesterkurzust adni, ami valóban nem a legjobb egyetem egyébként, mint kiderült, de nagyon kedvesek és aranyosak, és hát vannak olyan növendékeik is, akik tehetségesek.
Van ilyen európai 8-10 top egyetem, ami a zenei főiskolás, vagy a zene, na, tehát a zene felsőoktatásban így a krém. Szerinted? Vagy mit nyilván van a magyar mellett már a Bécs,
hát
tudom,
igen,
Berlin
mindenki
esetleg.
Mondja ezeket a rangsorokat, ugye, amiket úgy szoktak említeni. Szerintem sok összetevője van ennek, hogy mely egyetemek azok, akik a legjobbnak számítanak. Tehát ezek a rangsorok, én nem hiszem, hogy ezek a lehető legoptimálisabb dolgokat szokták mutatni, mert hát itt azért... Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan bürokratikus része van ennek a dolognak, hogyha az ember megfelel esetleg ezeknek, akkor előrébb lehet kerülni a ranglistában. És természetesen az, hogyha mondjuk valaki sok helyezést tud javítani ezekben a ranglistákon, akkor ez azért biztosan jelent valamit. Az ázsiaiaknak egyébként van egy saját maguk külön, tehát különösen a kínaiaknak, nekik van egy saját maguk külön ranglistája, Azokat én nem is tudom pontosan, hogy mik szerepelnek rajta.
A tradíció állítja össze az listákat, tehát a múlt, meg a név.
Biztosan, igen. Hát azért nekünk ez egy nagyon nagy szerencse, hogy nálunk egy Liszt Ferenc alapította meg a Zeneakadémiát, és ezt azért tudják Ázsiában, hogy a világon nincsen még egy ilyen zeneakadémia, amit maga Liszt Ferenc alapított volna. Tehát a Weimári Egyetem is ugye új Liszt Ferenc Egyetem és zeneművészeti főiskola, hogy a zeneművészeti főiskola annak idején egy zenekari akadémia volt. Liszt tanított Weimárban, igen, az Altenburgban, ahol fogadta a saját növendékeit, és hát mindenki oda járt, és akkor ingázott Weimár Budapest és Róma között. Na de hát arról már természetesen kevesebb szó esik, hogy mondjuk Liszt mekkora, tehát ugye közel 400, vagy azt hiszem, talán több mint 400 növendéke volt, és hogy Liszttől mekkora út ágazik el, mert hát nem csak, hogy a magyar zongoraiskolát teremtette meg, de hát ugyanúgy a moszkvaiak, a szentpéterváriak, hát gyakorlatilag hát mind az ő növendékei voltak, a német egyetemek későbbi tanárai is. Hát múltkor Chiléből érkezett hozzám egy stáb, akik csináltak egy interjút velem, és Claudio Arrauról kellett beszélnem, és hát például Claudio Arraunak is egy Németországban élő német professzor volt a tanára, aki egyébként Liszt tanítvány volt. Most nem jut eszembe a német professzornak a neve. De hát ott a professzor által gyakorlatilag a Sophie Mentorral és az összes olyan nagy Liszt növendékkel volt módja megismerkedni. És éppen emiatt szerintem, hogy a Zeneakadémiának van ez a nagy hagyománya, és hát azért rengeteg jó muzsikust adtunk a nagyvilágnak, tehát azért itt, hogyha belegondolsz, a karmesterek, a zongoristák, a hegedű iskola milyen híres, tehát azért nem véletlen, hogy milyennyire híresek vagyunk itt a nagyvilágban. És hát azért azok az emberek, akik még a mai napig járjuk a világot, szerintem remélni, hogy nem a rossz hírét visszük az intézménynek, hanem azért hívnak, mert hogy valami jót tudunk esetleg a színpadon.
Hát igen, meg hát azért valamiért te is a Budapesti Zeneakadémiát választottad a tokiói helyet, gondolom nem a pénz miatt.
Hát nem a pénz nyilván, miatt, hanem egyébként. Nyilván, hát egyébként ha én egy nagyon kényelmes életet szerettem volna magamnak, akkor biztos vagyok benne, hogy akkor azt mondom, hogy akkor Tokióban maradok, és akkor van egy jó tanári pozícióm, és növendékeknek a garmada jön hozzám, és...
Néha még koncertezni járul a világot.
Egyszer-kétszer ugye elmegyek akkor koncertezni, tehát hogy úgy akkor úgy minden olyan kényelmes, és de engem nem ez vonz, hanem az vonz, hogy új darabokat tanuljak, hogy olyan emberekkel adjak koncerteket, amik engem is inspirálnak, hogy én szerintem a ilyen módon az ez a fajta jólét, az lehet, mert ez a fajta kényelmes élet, az lehet, hogy esetleg mondjuk az a művészetnek egy kicsit az eltunyulását is eredményezheti ilyen módon, mert hogy hát megvan mindenem, hát úgy már magammal is megelégszem, esetleg még jónak is hallom magam. Nyilván ez soha nem, tehát ez nem szeretném, hogy ez megtörténjen.
Tehát kell egy előket, ami adott esetben egy kicsit bonyolultabb és összetettebb környezetből jön. Szerintem fogalmazunk így, ahol nincs alátéve minden, és akkor
itt nem biztos, hogy az anyagiakra kell mindent visszavezetni. Szerintem
elsősorban... De a kényelmes élet az
alapvetően... Igen, az nyilván az is hozzátartozik, de szerintem itt is meg lehet teremteni ezt a fajta dolgot, és abszolút nem panaszkodhatom. Szóval én azt szeretem, amikor olyan dolgok vesznek körül, és olyan emberek vesznek körül, akik inspirálnak engem. És hogy olyan műveket játszhatok, és olyan előadókkal léphetek színpadra, amik tényleg azt szolgálják, hogy aztán a későbbiekben az ember úgy tekintsen vissza az életére, hogy igen, egy csomó dolgot megtettem. Nyilván a zongora irodalom és a kamara irodalom az átjátszhatatlan. Tehát nem elegendő egy emberöltő arra, meg egy emberi élet arra, hogy az ember mindent megtanuljon és eljátszon. De legalább, hogy is mondja, reményi, hogy de lehet, hogy egy porszemmel magasabb lesz a Himalája. Szóval...
És itt több ember inspirál, mint Japánban?
Ott is vannak egyébként rettenetesen jó művészek, és nagyon sok olyan koncert volt, ami gyakorlatilag ez is volt az oka annak, ami miatt a Magyar Zeneházában elkezdtük annak idején ezt a távol-keleti komoly zenei fesztivált, mert hogy ott olyan sok jó zenésszel volt alkalmam megismerkedni ott Ázsiában, és ezt nem csak Japánban, hanem Dél-Koreában is, Tajvanban is, Kínában is, olyan elképesztő jó zenészekkel volt alkalmam játszani különböző nagyon nagy fesztiválokon, amik lehet, hogy Magyarországon esetleg nem ismerik őket. És hát ez volt az apropója annak, hogy akkor hívjuk meg ide ezeket az embereket, mutassuk meg őket a magyar közönségnek. Nagyon remélem, hogy a jövőben ezt majd
zeneszerzőket is?
Zeneszerzőket is, igen. Is, és zenészeket is. Aha. Tehát, hogy előadókat is. És egyébként voltak olyan kortárs zeneszerzők, akiknek a műveit itt bemutattuk a Magyar Zeneházában. És nagyon remélem, hogy ezt a jövőben majd egyszer fogjuk tudni folytatni, hogyha majd ismételten lesz rá anyagi forrás, mert egy nagyon értékes fesztivál ez. És hát nagyon sok olyan zongora művész, hegedű művész és mindenféle művészt elém sodort az élet, akikkel tényleg élmény volt, meg élmény mindig játszani, és mindig nagyon nagy barátsággal tudok velük együttműködni, és ott mindig valami megszületik a színpadon. Csak azért nekem az is nagyon fontos, hogy azokkal az emberekkel, hogyha mondjuk turnézom, vagy esetleg játszom együtt, akkor a közös zenei nyelv azért az valahogy mégiscsak egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha mondjuk van alkalom arra, hogy például Baráti Kristóffal imádok játszani. Amikor együtt játszik az ember ilyen jó muzsikusokkal, akkor tényleg valamiféle új kapuk nyílnak meg, és így nagyon remélem, hogy mind a két irányban tudjuk egymást inspirálni, de hát itt említhetnék sok mindenkit, de ez a fajta zenei nyelv, ami itt van Európában, és itt különösen itt Magyarországon, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt érzem otthon magam.
Az ázsiai kortárs zeneszerzők mi a mai napig merítenek az ottani zenei hagyományokból? Mert én nem vagyok benne most annyiban ebben.
Igen.
Mi Tandóra, ha gondolok, vagy stb. De ott az ázsiai zenei hagyomány az megjelenik.
Természetesen Kínában egyébként is nagyon nagy divat az, hogy különböző kínai mondjuk van egy zongora verseny, ez hihetetlen. Azt hiszem, hogy valami 14 zeneszerző írta meg, nem tudom, Yangtze River, vagy valami ilyesmi.
Jaj, azt ismerem.
Igen, Yangtze folyó, ez hiszem, hogy ez a zongora versenynek.
Van egy másik nagyon híres ilyen zongora verseny, ami, vagy ez az?
Hát szerintem ez az, igen,
és
igen.
És négy tételes? Vagy?
Talán több is, most emlékszem pontosan.
Egészen monumentális.
Hihetetlen, tehát hogy gyakorlatilag hát mindent, amit csak otthon találtak, szerintem azt mindent beleírtak. És hát nyilván egyébként nem ezt kell alapul venni, de azért vannak, tehát nyilván a kínai népdalok, és hát a mindenféle népi eredetű dallamok, azok természetesen benne foglaltatnak ezekben a darabokban. De hát egyébként Japánban is. De hát az, szerintem Japán azért ilyen módon a komoly zenét tekintve elképesztően élen jár, és most nem jut eszembe annak a zeneszerzőnek a neve egyébként, aki Svájcban is tevékenykedik, és pont a Tokyo College of Musicban is tanít.
Japán,
igen, és neki is játszottuk itt a fesztiválon a Brácsa versenyén, valami hihetetlen jó zeneszerző. De egyébként nagyon sok olyan zeneszerző van, aki a fiatalok közül például már nem csak a japán tradicionális elemeket vegyíti, meg ötvözi a komoly zenével, hanem esetleg mondjuk a jazz oldaláról közelíti meg, mint például az a fiatal zeneszerző hölgy, a Miho Hazama, elképesztően jó zenéi vannak. És hát nagyon sok kortárs zene van, amit érdemes egyébként hallgatni. Hozzáteszem, hogy talán nem én vagyok a legavatottabb ebben, viszont nyitott vagyok ezeket meghallgatni, esetleg mondjuk bizonyos esetekben játszani is, de nem érzem úgy, hogy én esetleg mondjuk hozzá tudnék tenni jócskán ezekhez a darabokhoz.
Mm-hmm. Sárga folyó zongorodás, nem ez a címe?
De ugye... Az is lehet. Igen, igen. Mert ugye van a Yangtze River, meg a Yellow River, és ez a sárga folyó.
Igen. Ezt ismerem, hogy valami hasonló.
Az is lehet.
Igen.
Hát nem a legjobb zenei megnyilvánulás, az biztos.
Hát igen. Most gondolkodtam, mi a címe. Valamit ismertem ezzel
sárga
kapcsolatban.
Igen.
Sárga folyó zongor verseny.
Igen.
Hát mindegy. Mik nem kerülnek elő, ugye, ebbe a beszélgetésben? Ki gondolta volna, hogy ezt megemlítjük? Az mennyire volt evidens nálad, hogy tanítani fogsz, és hogy szeretni fogod a tanítást? Van a lényedből egy lényedből sugárzó nagyon, nagyon nagy nyugalom, és egy nagyon nagy kiegyensúlyozottság, amit én érzékelek. Ezt gondolom a tanításnál jól jön.
Igen, nyilván. Mondjuk azért, hát hogy is mondjam, ez úgy jött ez az egész tanítósdi, szóval még nem fejeztem be a zeneakadémiát, és akkor megkértek, hogy nem lenne kedvem egy pár órában először mint csak zongora kötelezőt tanítani, aztán szépen lassan lépdeltem ott is a szamárlétrán, és gondoltam, hogy hát ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit kipróbáljam magam ott is. Nyilván a koncertek voltak mindig is a fókuszban, de szerintem az idő előre haladtával úgy megszerettem ezt a fajta dolgot. És én annak örülök nagyon, hogy most már szeretek olyan darabokat játszani, amiket közben vagy tanítok, vagy tanítottam, és tanítás közben is egy kicsit átjátszottam, és hogy egy kicsit külső füllel is, külső szemmel is megvizsgáltam ezeket a darabokat. Mert nyilván egyébként akkor, amikor az ember valamit tanul, akkor utána olvas, megtanulja a hangokat, eljátsza nagyon sok koncerten, és igyekszik a lehető legjavát adni a tudásának, és hogy jól, tényleg alaposan megtanulni ezt az egész, azt a repertoárt, amit éppen játszik az ember. De egészen más az, amikor hirtelen valaki másnak kell ezeket a dolgokat egyáltalán megfogalmazni. És mert hát gyakorlás közben ugye érezzük ezeket a dolgokat, hogy igen, ott itt talán ez kéne, és akkor az ember folyamatosan fülel gyakorlás közben, hogy akkor milyen dolgokra kéne még. Tehát, hogy ugye van egy állandó kontroll a gyakorlás alatt. De amikor viszont valaki játszik nekem, és már eleve úgy hallgatja az ember, mint mondjuk egy zenei rendező egy lemezfelvételen, és hogy majd aztán hogyan tudom azt elérni, hogy az az adott illető az majd aztán később egy pár hónap múlva majd jól is el tudja játszani ezt a darabot, és még abban az esetben is, hogyha mondjuk esetleg még nem érzi még a darabnak a lényegét, vagy tehát, hogy még nincs is annyira közel, de hogy akkor is, hogy hogyan fogom tudni majd megtalálni hozzá azt a fajta kulcsot, ami közelebb viszi. És hogy ne az legyen, hogy a jó, az az egyetlen egy dolog, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, amikor valakitől azt hallom, hogy a jó hangokat a jó időben pontosan eljátsza. Tehát a jó hangokat természetesen, igen, természetesen azokat kell eljátszani, de nem biztos, hogy abban az időben kell eljátszani. És egyébként meg, hogy ami nagyon-nagyon fontos lenne, az hogy tudja is, hogy mit játszik az illető, és hogy érezze is, hogy aztán...
Akkor tudja érezni, amikor már tudja, nem?
Hát igen. Én nagyon szeretem azt, amikor így kielemezzük a darabokat, hogy akkor az miért úgy van, egy kicsit úgy. De hát egyébként szerintem a tanáraimtól is ezt kaptam, ezt a fajta analitikus szemléletet. Aztán a lehető egyik legszebb mondat szinte minden tanáromtól elhangzott ez, hogy igen, most már mindent tudsz, most már felejtsd el, és menj be, és csak igen, muzsikálj. Igen. Szóval igen. Amikor ott vagy, hogy már tényleg már, nem tudom, már lehet, hogy voltak olyan darabok, amiket ugye több évig, volt olyan, amit esetleg több hónapig elemez az ember, gyakorol az ember, és amikor aztán már színpadra kerül, akkor már csak élvezni kell, és tényleg muzsikálni, és adni valamit a közönségnek.
Te mennyire vagy szenvedélyes ember? Az előbb rádnyomtam ezt a nyugalmas bélyeget, és közben mégis a romantikus repertoár az egyik fő erősséged, már is ugye beszéltük, hogy igen, persze Bach, meg Mozart, meg minden más. Te szenvedélyes ember vagy?
Én szerintem igen. Szerintem igen. Lehet, hogy ez az egész nyugalmas dolog, ez csak egy
álca.
Igen.
Igen, csak egy ilyen pajzs.
Pontosan. De az jó egyébként, mert legalább nem az ideges embernek a látszatát kelteni.
Hát az messze elkerül. Abszolút, a kiegyensúlyozás non plus ultra, tehát abszolút.
Igen. Hát igen, egyébként mondjuk az biztos, hogy játék közben az ember nem lehet azért mindig nyugodt. Tehát különösen, hogyha ki van írva az, hogy agitátó, és akkor az ember ilyen halálnyugodtan muzsikál, az nem biztos, hogy annyira úgy kifizetődő, és hogy annyira jó irány. Hát természetesen, hogy egy zenésznek azért, ugyanúgy, mint egy színésznek azért belül nagyon-nagyon sok mindennek meg kell történnie. Lehet, hogy esetleg ez még akár az arcon is megjelenik bizonyos esetekben. Különösen fiatal koromban fiatalabb koromban nem szerettem magamat visszanézni, mert hogy olyan sok érzelem volt az arcon, és hogy de hogy az belülről jött, és azzal nem tudtam mit csinálni. Hát a Horowitz mondja éppen az egyik videóban, hogy én nem vagyok egy olyan zongorista, aki aztán azt látod, hogy így mindenféle fejeket vág, hanem hogy ő azt gondolja, hogy mindennek belül kell megtörténnie. Én meg azt gondolom, hogyha őszinte, és hogyha mondjuk esetleg ez az arcon is megjelenik, én szerintem az nem egy nagyon nagy probléma. Nyilván nem a grimaszokkal kell zongorázni, de az, hogy az ember belül nagyon-nagyon gazdag érzelemvilággal rendelkezzen, és különösen nagy fantáziával rendelkezzen, hát az szerintem rettenetesen fontos. Hát mit tudunk akkor a közönség adni, hogyha belül egy ilyen tök sivár pusztaság van, és akkor ezek a versek is esetleg mondjuk, hogyha vagy történetek, amit a Liszt is megzenésített a program zenékben, hát ott is, hát azért milyen érzelmek vannak, tehát mondjuk egy Dante szonátát nem lehet teljes mértékben ilyen sztoikus nyugalommal eljátszani, hát ott azért le kell menni a pokolba.
Voltál már ott?
Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak lenni.
Voltál már ott?
A pokol?
Pokolban. A pokol hát bármilyen megnyilvánulásában. És merítettél le onnan erőt és ihletet?
Hát hogyne. Szerintem mindenki van egyébként egy olyan... mindenki megél egy olyan időszakot, amikor a poklok poklát éled meg. És ez jó is egyébként, mert abból mindenféleképpen lehet meríteni. Csak hát onnan ki kell tudni jönni. Természetesen azért a törpök élete nem csak játék és mese.
Ezzel most azt mondom, hogy hubikék törpike vagy.
Szóval,
ha törpapa mesélni tudna, akkor igen.
Szóval, hát azért tényleg azért néha vannak olyan periódusok az ember életében, amit legszívesebben kikerülne. De szerintem azok igenis fontosak, mert az mind belekerülnek az embernek a zenélésébe, mind belekerülnek a lényedbe, és...
És ettől jobb zenész is leszel, hogyha...
Hát nagyon remélem. Ha meg nem, akkor meg minek szenvedtünk olyan sokat, ugye?
Igen. Figyelj, még mindig ott a lehetőség, hogy megnézzünk egy új Hubikék-Törpikék-Herpet is oldalt, és akkor elfelejtjük ezt az egészet.
De azért ígérd meg, hogy ne ez legyen a zárószó.
Nem, itt egy sorba kitolom az egészet. És... Oké, köszönöm szépen, itt voltál, és beszélgettünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést.